Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány gazdaságpolitikája nem hibátlan, de 15 éve irányában stabil, kiszámítható és állandó, céljait a kormány idén is eléri, jelentette ki a miniszterelnök Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldött gyűlésén. Orbán Viktor azt mondta, egyetlen súlyos kockázat van, ami megingathatja a gazdaság jövőjét, Ukrajna erőltetett uniós csatlakozása. Arról is beszélt, hogy az erős gazdaság alapja az erős vállalkozói réteg. Ukrajna Európai Uniós tagsága pénzügyi tragédiával, gazdasági öngyilkossággal érne fel. Ezt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban is kijelentette. Orbán Viktor hozzátette, ez leginkább először a szomszédos országokat érinteni, Magyarország mellett Lengyelországot és Romániát. Arra figyelmeztetett, az ország uniós felvételi esetén milliószámra érkeznének ellenőrizetlenül az ukránok Európába. További pénzügyi forrásokat adott a kormány a rendőrségnek, hogy még több ember foglalkozzon az online csalások elhárításával, mondta a kormányfő. 8 milliárd forint értékben történtek online csalások, a pénzt próbálják visszaszerezni, de nagyon nehéz. Szavai szerint az esetek 80%-a az ukrán maffiához köthető. A következő évek arról szólnak, hogy Ukrajnára és a háborúra hivatkozva a brüsszeli birodalomépítő bürokraták tudnak-e a jelenleginél is több pénzt és jogkört elvenni az unió tagállamaitól, hangsúlyozta a miniszterelnök. Kiemeltem, Brüsszel korábban minden válságra így válaszolt, majd kiderült, hogy a bővített jogkörökkel nem tudnak élni, és nem is tudták legyőzni a kríziseket. Az árrés szabályozást fenn kell tartani, mert az indokolatlan áremelésekkel szemben meg kell védeni az embereket, jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ha szükséges, akkor újabb termékekre is bevezetik az intézkedést. Az eddigiek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, 900 élelmiszer árát sikerült csökkenteni, a drogériákban pedig 420 termék ára lett kedvezőbb. A magyar kormány minden támogatást megad, nem csak Parajdnak, de az ott élő összes magyarnak is, mondta a miniszterelnök. Nagyon sok ember mozdult meg, hogy segítséget nyújtson, de egyelőre nagyon nehéz, szinte kilátástalan helyzet, fogalmazott. Sírnak a dévai gyermekek a sóbánya miatt, fogalmazott Böjte Csaba atya a hiradó.hu-nak adott interjújában. Azt üzente a térségben élőknek, hogy ne veszítsék el a reményt. Felmérhetetlen tragédia, de én azért imádkozom, hogy ne a hibát keressük egymásban, hanem közösen kutassunk a megoldás után, hangsúlyozta. Hozzátéve, hogy amikor a kis Jézus elveszett, Mária és József sem egymást hibáztatták, hanem aggódva keresték közösen a gyermeket. A hiradó.hu-nak nyilatkozott az RMDS szóvivője is, aki azt mondta, van remény a helyreállítása. Csoma Botond kiemelte, nagyon sok család megélhetése került veszélybe, nem csak turisztikai célból látogatták a sóbányát, sokan gyógykezelésekre jártak oda, és mindemellett zajlott a sókitermelés is, sok bányász megélhetése is veszélybe került. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Az adományozók a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy a számlaszámra átutalással, Parajd megjelöléssel segíthetik a katasztrófa károsultjait. 2 tonna humanitárius segélyszállítmánnyal és vízszivattyúkkal indult útnak még tegnap a Magyar Református Szeretetszolgálat csapata a Kovászna megyében található Nagyborosnyúra, hogy az árvíz elleni védekezésben segítsék a határon túli közösséget és támogassák a kitelepített családok élelmezését. Megjelent a bankautomaták falvakba telepítésének ütemezéséről szóló rendelet, hívja fel a figyelmet a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár a Facebookon közölte, idén minden 1000 fő feletti, jövőre minden 500 fő feletti, azután az 500 fő alatti falvakba is kötelesek a bankok automatát telepíteni. Inkasszálták Budapest számláját, a kormány 10 milliárd 200 millió forintot mondt le tegnap a fővárostól, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely már a hét elején jelezte, hogy a szolidaritási hozzájárulás 50 milliárdos fennmaradó részének kifizetése ellehetetleníti a főváros működését. A Nemzetgazdasági Minisztérium azonban közölte, Budapest nem állhat a törvények felett. A történtek után leállította a BKK, a budapesti közművek és a közvilágítási cég kifizetéseit a főváros. Azonnali tűzszünet esetén Kijev kész lenne részt venni a hétfői isztambuli tárgyalásokon, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint azonban enélkül nem látja értelmét a további egyeztetéseknek. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz az ég, néhány zápor zivatar előfordulhat majd, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet szombaton hajnalban 10-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Való Péter állított a színpadra a Büszkeség és balítéletet a Vix Színházban. Karinti Frigyes és Szabó Dezső kedvenc kávéházaiba, a Hadikba és a Philadelphiába térünk ma be Nyári Krisztiánnal. Meghirdette jövő évadát a Concerto Budapest. Az évad művésze Balázs János zongora művész lesz. A Tannhäuserrel indul a jövő héten a Wagner napok a MÜPÁ-ban. A Fesztivál Akadémia Budapest ezen a hétvégén az első tavaszi fesztiválját tartja az Őrségben, és szintén a hétvégén lesz a Várkertfest többek között Juhász Annával és a Bohemian Betyárszal. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A Végszínház egyik fontos bemutatója volt az idei évadban Jane Austen világhírű regényének, a Büszkeség és balítéletnek a színpadra állítása. A romantikus drámát Kovács Krisztina és Valló Péter írta át, a főbb szerepekben Vaskovics Andreát, Mundellich Józsefet, Varga János Sárát, Medvecki Balást, Lukács Sándort és Hegyi Barbarát láthatjuk. Hogy miért épp a Büszkeség és balítélet kívánkozik a Végszínház színpadára? Erről beszélgettünk a rendezővel, Valló Péterrel. Úgy gondolom, hogy azért született meg Jane Austen regénye alapján ez a Büszkeség és balítélet, amit nagyjából mindenki ismer, köszönhetően az angol tévésorozatnak, aminek óriási sikere volt, sőt, mozivásznon ment, tehát egy részes filmben is meg lehetett ezt nézni, Mark Darcy-val, azaz Colin Firth-re. Szóval erre mindannyian emlékezhetünk, és mindenképpen, ahogy visszamegyünk ebbe a 19. századi Angliába, az ember egy kicsit így megnyugszik, és akkor lehet azon izgulni, hogy most hogyan alakulnak ezek a mindenféle szerelmi szálak és bonyodalmak, és a család, és a vidék. És nekem az jutott eszembe, sokan föltették ezt a kérdést, akikkel beszélgettem, hogy vajon ez most miért kerül színre. És egyébként ezt ön mondta egy korábbi interjúban a barátom Harvey nyomán, amikor szintén fölmerült az a kérdés, hogy ezt miért kell színre tenni, hogy a nézőknek mérhetetlenül szükségük van a napsütéses, derűsebb színházi estékre. Ez volt most is a cél?
Ez a Vígszínház. A Vígszínház tradicionálisan arra van kitalálva, 19. század végén, hogy a pesti polgárságnak legyen egy az ő kulturális önazonosságukhoz illő helye, ahol elmehet esténként, és ahol azokat a darabokat abban a kevercsben kapja, ami az ő érdeklődési köre. Ez egy népszínház. És hát itt egy nagyon komoly gondolkodás folyik minden évben, és folyt ebben az évben is, hogy mi azok a művek, amelyeknek esélye van erre, hogy esténként 1000 ember jól érezze magát. A Jane Austen egy olyan különös fenomén, mert egyébként Angliában is csak Jane Austent olvasnak, az egész világon Jane Austent olvasnak, tehát valahogy egy nagyon komoly reneszansza van. Annak egy másik oka van, mint amit gondolnánk, de egyébként lényegében ugyanaz, amiért én ezt kiválasztottam, mert a kultúra fogyasztók zövében nők lettek. Volt egy felmérés a Vígszínházban, amely azt mutatta ki, hogy a nézők közönség 80%-a 50 pluszos hölgyekből áll. Na most ez egy tény, amivel egyszer csak kell valamit kezdeni. Tehát lehet, hogy az én saját magam ízlésének esetleg más művek mi jobban felelnének meg, de szerintem nekünk a közönségnek kell játszani, és ezen a adottságon belül kell elmesélni azokat a történeteket, vagy előadni azokat a műveket, amelyeket mi magunk is fontosnak érzünk, vagy valamilyen módon legalább bele tudunk kapaszkodni. Én rendeztem már Jane Austent Veszprémben egy értelemes érzelmet jó pár évvel ezelőtt, és nagyon nagy szeretettel fogadták. És akkor aztán, hogy az ember, ahogy elkezdett vele komolyabban foglalkozni, akkor rájött, hogy tükben szűfrazsett mozgalom ide, MeToo mozgalom oda, női egyenjogúság, feminizmus, stb. Ezek az alapvető kérdései a női életsors választásnak, amiről ez a könyv szól, ezek olyan nagyon sokat nem változtak. A társadalmi háttérről annyit tudok mondani, amit a Churchill is mondott, amikor tüdőgyulladásban, második világháborúban Jane Austent olvasta, odatta neki a feleséget, azt mondta, hogy milyen jó ezeket, hogy ezeket nem érdekli a francia forradalom. Meg a napóleoni háborúk, ezek csak a saját erkölcsiségükkel, a saját illem tudásukkal, stb. Vannak elfoglalva. Mondta ezt, hogy nagyon pozitívan nyilatkozva a Jane Austen, hogy a gyógyulását a Jane Austennak és a penicillinnek köszönhetik. És akkor megpróbáltam létrehozni olyan előadást, ami úgy nem egy szórakoztató ipari termék, ahogy erre gondolni szoktunk, hanem igényes, komoly és felelősségteljes módon létrehozni egy népszínházi előadást. Mélyen, nagyon mélyen hiszek abban, hogy a Vígszínházban minden évben be kell mutatni egy ilyen napfényes színdarabot.
Tehát akkor ezzel egyetért, amit a felvezetésben mondtam.
Azért is mondom, mert én még a művészszínházakban is azt gondolom, hogy kellene, hogy legyen. Használok egy kifejezést, ami sajnos nem nagyon szalonképes, mondjuk a saját csodálatos színházam műsor politikájára, hogy ahol én 30-valány éve vagyok főrendező.
A Radnotiban.
Igen, hogy ugye én úgy hívom Szegényt, hogy olyan tökönszúrós minden színdarab, és az az igazság, hogy még ott is igénylik a nézők, pedig Szegények már ebben vannak etetve, a szörnyű komisz kenyérrel vannak etetve hány évtizede, és még mindig érezzük, érzékeljük állandóan az igényt arra, hogy legyen valami egyennapsütötte téphang. Úgyhogy ez is egy indok arra, hogy legyen legalább egy este, amikor az emberek azt mondják, hogy na, akkor abban foglalkozom, ami az én életemnek is azért igazából az alapvető motivációja volt, hogy hogyan találtam, vagy nem találtam magamnak párt, valahogy sikerült az élet, sikerült, miért nem sikerült, jól döntöttem-e, rosszul döntöttem-e, és így tovább. Szóval körülbelül így jutunk el a büszkeséges balítani.
Mindenki fehérben van, és az egész színpadon minden fehér. Ezen nagyon gondolkoztam már akkor is, amikor néztem, hogy vajon ennek mi az oka.
Én most a harmadik darabot rendezem a Vígszínházban tiszta fehérben. Rendeztem már tiszta fehérben egy Vízkeresztet, rendeztem tiszta fehérben egy Shakespeare Minden jó, ha jó a végét nagyon sok évtizeddel ezelőtt. Sőt, egyszer rendeztem egy Őrkény emlékműsort, In Memoriam ői címmel, ahol ugyancsak a porond volt hófehér, de most ez a fehérség, ez Kálmán Eszternek, a tervezőnőnek köszönhető.
Jó, jelmeztel, de ez ő, vagy a díszlet.
Ő minden. Igen. Az egész látványvilág. És az volt az első problémánk, amit megpróbáltuk megoldani, hogy hogyan lehetne valahogy nem a felől az 1803-as realitás felől megközelíteni ezt a világot. És nekem az alapélményem az az, én elég sokat járok Angliában, van egy ilyen nagyon szép zöld dombság, és állandóan zubog az eső. És akkor megpróbáltunk egy ilyen másfajta vizualitást ehhez hozzárendelni, és valahogy ez a fajta elemeltség, hogy mindenki fehérben van, ez a stilizáció, ami aztán egyébként az előadás rengeteg elemében visszaköszön. És akkor ugye ezeken belül ugye azt szerettem volna, hogy azért ez legyen kosztümös. És akkor így lett ilyen hófehér kosztümös.
Azt gondolom erről az előadásról, éppen azért, mert időtlen és stilizált, és azt hiszem úgy van színpadra rakva, hogy ez így több évtizedet is megérhet a Vígszínház színpadán. Így készült?
Visszagondolva azért nagyon hosszú pályámra, az ember úgy pontosan tudja is, hogy mik ezek az előadások, amik a maguk idejében nyilván nyomot hagytak azokban, akik azt látták, és én remélem, hogy független a tartalom könnyűségétől a Büszkeség és balítélet ezek közé fog betagozódni.
Jane Austen, Büszkeség és balítélet. A Vígszínházban látható előadásról a rendezőt, Való Pétert hallották. Itt kávéztak ők. Nyári Krisztián nagy sikerű könyvét már a múlt héten is fellapoztuk, s fontos irodalmi kávéházakba tértünk be vele. Az általa megírt 21-ből 11-ben már jártunk, de hátra van még 10, és ezekről részletesen a holnapi kávéházban emlékezünk meg. De addig is ízelítőnek két budaiba látogatunk most el, Karinti Frigyes és Szabó Dezső kedvenc helyeire, a Hadikba és a Philadelphiába.
A kávéházak általában Pesten vannak, de van két fontos kávéház Budán, és az első számúan fontos, azt hiszem, a Hadik kávéház, ami elsősorban Karinti Frigyes miatt ismert számunkra, bár Kosztolányi is biztos megfordult, a jó barátok voltak, hát és Böhm Aranka a feleség, aki nagyon komoly életet vitt ott Kosztolányi Dezső nével egyébként a Hadik kávéházban. Tehát ők nagyon felfuttatták ezt a helyet, ez egész biztos, és ma szerencsére megint Hadik kávéház van, az egykori Hadik kávéház helyén.
Igen, és ápolja is ezeket az irodalmi hagyományokat, ott irodalmi rendezvények vannak, tehát arra sem az jellemző, hogy ott élnének ma írók és költők, de a hagyományokat nagyon is ápolják, és arra is jó példa a Hadik, hogy írók népszerű helyé tehettek egy kávéházat. A Hadik, amikor megnyílt, akkor valójában egy külvárosi, nem túl jó írű kávéház volt, a mellette levő Hadik laktanyára alapozta az üzletmenetét, hogy majd a tisztúrak oda járnak, de hát nem nagyon jártak oda, mert rossz volt a kiszolgálás, csapnivaló volt a kávé, de ez egy olcsó környék volt, ezért tudtak oda költözni fiatal művészek, értelmiségiek, és így került oda a Karinti házaspár is, és először nem is Karinti, hanem a felesége, Böhm Aranka és a barátnői jártak oda transzpartira, és aztán a férjek is csatlakoztak, és aztán Karinti kedvéért író barátai Pestről átszivárogtak, és aztán utána járta az a mondás, hogy az irodalom átköltözött Pestről Budára, mert valóban Karinti annyira népszerű volt, hogy az ő kedvéért nagyon sokan kezdtek el oda járni, és ez a törzsasztal, ahol ők a napi dolgaikat megbeszélték, az egy kicsit színpad is volt abban az értelemben, hogy ott az egymás rovására elhangzó poénok, meg anekdóták, azok egy picikét a többi asztalnak is szóltak. Tehát tudták, hogy akik ott ülnek, azért járnak oda, mert figyelik őket, és velük együtt nevetnek a poénokon, de még az is előfordult, hogy a környékbeli polgárok úgy sétáltak arra, hogy az üvegen át nézték Karinti Frigyest, ezt tudjuk Nemes Nagy Ágnes visszaemlékezéséből, hogy kislány korában az édesanyja úgy intézte a sétákat, hogy megnézzék az íróbácsit, aki ott üldögél az üveg túloldalán, tehát ő tényleg egy ismert celebritás volt, és van egy Hadik korszak az életében, amikor részben ott írt, részben pedig hát ott zajlott a társasági élete, ott sakkozott, ott biliárdozott, ott zajlott a szerelmi élete is, hát nem is feltétlenül neki, mint inkább a feleségének.
Nagyon botrányos volt alkalmasint.
Igen, ez egy híresen botrányos, és híresen a mások orra előtt zajló házasság volt. Aztán persze, amikor átköltöztek Pestre, akkor már nem ez lett a törzsejük, de továbbra is visszajárt oda azért. Karinti itt mérte meg a pesti vicc terjedési sebességét, hogy kitalált egy viccet, mit elmesélt a Hadikba, majd átvillamosozott a Centrálba, és megvárta, hogy mikorra ér át oda az a vicc. És ennek alapján azt is tudjuk, hogy a pesti vicc egy óra alatt másfél kilométert tett meg, mert annyi idő alatt ért oda a Centrálba. Hát lehet, hogy ma újra ki kéne próbálni, bár nem nagyon vannak már igazi pesti viccek. Karinti korában még bőségesen volt.
A másik budai kávéház volt a Philadelphia, Szabó Dezsőnek volt a székhelye, és Márai is megfordult itt, sőt Szabó Lőrén.
Vagy Kosztolányi, hát azok, akik Budán laktak elsősorban. Ugye a Philadelphia az tényleg egy kivétel, mert amikor budapesti kávéházi kultúráról beszélünk, akkor valójában pesti kávéházakról beszélünk, Budán kevesebb volt, és még kevesebb az ilyen irodalmi jellegű kávéház, de amikor Szabó Dezső már mindenkivel összeveszett pesti kávéházakban, akkor áttette a székhelyét a Philadelphiába, és tehát lényegében ott élt. Hát ugye ő egy híresen rossz vendég volt, mindig zsörtölődött a pincérekkel, a kávésokkal, de valahogy némi mazohizmusból, meg egy kicsit reklámból elnézték ezt neki, és az ő kedvéért is sokan oda települtek, ahogy magányosan ült az asztalánál, mert amikor éppen össze volt valakivel veszve, akkor az nem ülhetett mellé, csak a háta mögé egy másik asztalhoz, és úgy tárgyalt velük Szabó Dezső. De akik a közelben laktak, mint Márai Sándor, vagy Kosztolányi a Tábor utcából, azért elsétáltak oda. És volt egy kis ilyen budai irodalmi élet is.
Itt kávéztak ők. Nyári Krisztián kötetéből most két kávéházat választottam ki, de holnap mesél még további 8-ról. Tehát kávézzunk együtt szombat délután 16:05.
Olyan jó egy kávé mellett ülve, képzeletek árjában elmerülve, önkéntelenül is elmosolyodva, mikor elképzelem a rajongva imádott képét az emberemnek, akit százak is kívánnak, ezrek is szeretnek, és nem is eretnek gondolat talán, hisz mások is koloncként lógnak a nyakán, hogy lóghatok én is képként a falán, vagy a tárcájában megalapulva, mert más esetekből már megtanulta, hogy belülről fakad az igazi szépség, bár e felől lehet a szemernyi kétség, mert minden bizonnyal, aki ezt kitalálta, az prémként felküldte egy ipari bánya. Kitöltve a kávé, az idő és a tér, most minden belefér, úgy fűszerezi meg az egész napot, mint fahéja habot, kitöltve a kávé, az idő és a tér, most minden belefér, úgy fűszerezi meg az egész napot, mint fahéja habot. De a gőzölgő kávé mellett ülve, saját magamtól elérzékenyülve, a képzeletemnek lehetek a hőse, olyan nagyszerű ember, amire nem gondolt őse, és meglepődve majd azt tapasztalja, hogy mindenkitől csak azt, aki hallja, hisz ezt hajtogatja egy rajongó tábor, hogy a társamnak lenni egy igazi mámor, és egy nyilvesszővel is meglepi ámor. Villan a vakum, átkészül a kép, majd ott lesz a falon ez a belülről szép, mert én vagyok nem más, aki annyira tetszik, hogy látni akar, ha ébred, ha fekszik, könyörök, hogy ne legyek sohasem másé, s míg ezen merengtem, kiült a kávé. Kitöltve a kávé, az idő és a tér, most minden belefér, minden belefér, úgy fűszerezi meg az egész napot, mint fahéja habot, kitöltve a kávé, az idő és a tér, most minden belefér, úgy fűszerezi meg az egész napot, mint fahéja habot, kitöltve a kávé, az idő és a tér, most minden belefér, úgy fűszerezi meg.
Meghirdette 2025-26-os évadát a Concerto Budapest. A Keller András főzeneigazgató által vezetett szimfonikus zenekar tematikus fesztiválokkal, világhírű szólistákkal és sokszínű koncertprogrammal várja a közönséget. Először Devics Gábor főigazgatót kérdeztem, majd Balázs Jánost, a jövő évad művészét.
Két nagyon fontos évforduló van, Bartók és Kurtág. Bartók 80 évvel ezelőtt halt meg, Kurtág 100 éve született, és ő még él. Ami
így
fantasztikus.
Van. A Magyar Kincsek Bartók ünnepnéven nyílik majd az évadunk. Kiemelkedő magyar szólista művészek közreműködésével négy nagyszabású hangversenyen Bartókra emlékezünk, és Kurtág György tanár úr 100. születésnapi alkalmából lesz egy Kurtág fesztivál a MIPA-ban, amely bemutatja Kurtág György új operáját és új zongora versenyét is. Ennek személyesen is nagyon örülök, mert a zeneakadémista éveim alatt 4 évig tanár úr volt az én kamarazenetanárom, és nagyon szeretettel emlékszem rá.
Nagyon fontos művészek szoktak szerepelni a Concerto Budapesttel.
Baráti Kristóf, Balázs János, Berecz Mihály, Ránki Fülöp, Kelemen Barnabás, Szűcs Máté és Perényi Miklós is mind közreműködnek. Külföldi sztárok a következő évadban Krisztián Tetzlaff, Antje Weithász, Augustin Hadelich, Mario Brunello például, de vendégünk lesz Arvid Engegaard is, a Hegedű művész karmester, és régi kollégánk Mihály Pletnyov zongora művész is.
Most a Zeneházában beszélgetünk, és az azért is fontos helyszín, mert lesz egy komoly stratégiai együttműködés a Zeneháza és a Concerto Budapest között.
Batta Andrással is, és több intézménnyel is igyekszünk stratégiailag együttműködni, ilyen a Fesztivál Akadémia is, vagy a Virtuózok. Különböző aspektusokból ezek mind nagyon értékes együttműködések. Úgy gondoljuk, hogy együtt a klasszikus zenéért többet tudunk tenni, mint külön-külön, és megtaláljuk a közös pontokat. Batta András igazgató úr rendszeresen házigazdája koncertjeinknek, a Mozart napnak is például, illetve ismeretterjesztő sorozatot tartunk itt majd a Zeneházában. Kiemelném a mesteriskola projektünket, ami egy edukációs tevékenység, a nálunk megforduló világhírű művészeket felkérjük arra, hogy mesterkurzust adjanak, és a jelentkezők számára ez egy ingyenes lehetőség.
Kik lesznek a mesterek? Kik tartják a mesterkurzust?
A Fesztivál Akadémia Budapest Kelemen Barnabás és Kokas Katalin kezdeményezésére Elhoztuk a világot, elhozzuk a jövőt címmel indít átfogó művészeti és oktatási programot. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozik Keller András és a Koncerto Budapest zenekar is.
A Koncerto Budapest a Virtuózok című televíziós műsort is támogatja, Peller Mariannal komoly az együttműködés. Keller András komoly szakmai segítséget nyújt meg a stáb az ifjú tehetségeknek.
Igen, ez a tehetséggondozásnak egy formája, az ott kimagasló, kiemelkedő tehetséges gyerekek később nálunk lehetőséget kapnak egy professzionális zenekarral együttműködni, egy-egy versenyművet előadni. Azt hiszem, ez nagyon nagy lehetőség számukra is.
És de az egészen kicsi gyerekekre is figyel a Koncerto Budapest, Simon Izabella zongoraművésznő segítségével.
Két gyerek programunk is van, az egyik már egy régebbi, a Manó koncertek, ez a Koncerto Zeneházban egy bérlet része, a másik pedig a hangfogó sorozat, amit Simon Izabella zongoraművész szerkeszt, ezt is most bérletbe fűztük, hogy még jobban a gyerekközönségnek a kedvébe járjon.
Milyen bérleteket ajánl a következő évadra a közönségnek, ha már a bérletekről beszélgetünk?
Folytatjuk géniuszok és volumenek sorozatunkat a Zeneakadémián, a favoritok bérletet a MIPA-ban, ugye az említett gyerekeknek szóló Manó bérletet, és idén is elérhető az à la carte rendszer, amely lehetővé teszi a bérletek szabad összeállítását, ezúttal Keller András főzeneigazgató személyes ajánlásával kiegészítve. A sajtótájékoztató után közvetlenül már a bérleteink elérhetővé válnak, és nagyon boldog vagyok azért, hogy a közönség soraiban viszont látom az ismerős arcokat mindig. A mi törzs közönségünk az én megítélésem szerint egy zeneértő, zenekedvelő közönség, a különlegességekre nyitott, illetve a másik, hogy a zenekarunk nagyon karakteres, gyönyörű koncertek sorozatát lehet hallani, nagyon magas színvonalon nyújtanak szakmai teljesítményt. Én azt gondolom, hogy ez az igazi varázserő. Thank you.
Balázs János zongora művész, a Koncerto Budapest következő évadának a művésze. Ez mit jelent?
Hát egyrészt nagyon nagy megtiszteltetést, hiszen az ország, de talán, sőt nem is talán egyértelműen a világ egyik legjobb zenekaráról beszélünk, akikkel az elmúlt években volt szerencsém nagyon-nagyon sok különleges egyedi projektben erről megbizonyosodni. Például Rachmaninov összezongora versenyét eljátszottuk, Liszt összezongora versenyét, és meg annyi felejthetetlen pillanat volt, és hát az, hogy a karmester úr Keller András és a zenekar ezt a címet nekem adományozta idén, az ugye többről is szól, mint szakmai elismerésről, hiszen itt azt hiszem inkább arról is szól ez a kitüntetés, hogy ők szeretnének velem játszani, én pedig nagyon boldog vagyok, hogy velük játszatok. Minden egyes pillanat, amikor együtt vagyunk, együtt játszunk, ott nem csak a szakmai nívóról van szó, hiszen sok nagyon jó zeneművésze van Magyarországnak. Szóval az a közeg, az a szeretet, ami körbeveszi a próbákat, az az akarat, az az egymásért való tenni akarás, amit állandóan tapasztalok folyamatosan a próbákon, az engem nagyon inspirál. Engem felszabadít, és én olyan művész vagyok, akinek nagyon szüksége van arra, hogy rátaláljon valakinek a hangulatára, mert annélkül nem tudok olyan produkciót nyújtani, ami maradandó, és nem merem magam elengedni, viszont a zenekarban olyan fantasztikus, egyedi klasszisok vannak, és hát Keller András egy olyan munkát végzett az elmúlt években, évtizedben, hogy az valami egészen felülmúlhatatlan szerintem, és nagyon várom azokat a koncerteket, amit együtt fogunk játszani a következő évadban.
Konkrétan mik lesznek ezek a koncertek, amiket együtt fogtok játszani?
Nem kisebb dolgokra vállalkozunk, mint a világ legnehezebb zongora versenyeit fogjuk előadni, vagy legalábbis amit annak tituláltak. Egyrészt Bartók második zongora versenyét szeptemberben, ez tulajdonképpen egy szezonkezdő koncert lesz. Ugye ez a versenymű maga komplexitásában a mai napig az egyik mumusa a zongoristáknak, viszont hát elképesztő zene és nagyon különleges, a közönség nagyon szereti, mert ritkán hallható. Másrészt ez Cifra Györgyhöz is köthető, hiszen az 56-os koncertjén ezt játszotta. Aztán Rachmaninov harmadik zongora versenyét is elő fogjuk adni decemberben egy karácsonyi koncerten, ráadásul két alkalommal egymást követően, ami szintén a romantika csúcsa, a Shine című filmből szerintem mindenki ismeri. Én az elmúlt években nagyon elmerültem Rachmaninov versenyműveiben, úgyhogy nagyon nagy öröm ezt játszani. Harmadrészt pedig fontos kiemelnem a kamara jellegű koncertet, ahol a Keller kvartettel fogok majd együtt játszani, többek között Schubert Pisztrángötösét és Schönberg átiratban Strauss keringőket. És még egyet meg kell említenem, ami a Cifra György Fesztivállal egy közös szervezés, közös gondolkodás. A Cifra Fesztivál keretében februárban, az pedig a Rapszódia Essencia elnevezésű koncert, ahol csak és kizárólag rapszódiák csendülnek majd fel a Zeneakadémián. Itt Ravel spanyol rapszódiáját és Liszt második magyar rapszódiáját játsza majd a zenekar. Jó magam pedig a zenekarral, a Koncerto Budapesttel és Keller Andrással a Rachmaninov rapszódiai Paganini témára és Gershwin kék rapszódiáját fogjuk előadni. Ezek nagyon örömteli dolgok, úgyhogy ilyet olyan jó lenne, hogy gyorsabban telne az idő, és már ott lennék ezeken a koncerteken, jobban mondva a próbákon, mert a próbák is rendkívül jó hangulatúak, nagyon minőségiek, és hát folyamatosan fejlődünk, folyamatosan együtt gondolkodunk a zenében. Jó ezzel a zenekarral, karmester úrral együtt élni, létezni, egy levegőt szívni.
A Koncerto Budapest 2025-26-os évadáról Devics Gábor főigazgatót, illetve Balázs János zongoraművészt hallották. Balázs Jánost legközelebb május 30-án hallgathatja meg a közönség a Zeneakadémián. Ezúttal a Nemzeti Filharmonikusokkal az In Memoriam Kocsis Zoltán című rendezvényen, ahol Weiner koncertinóját játssza. Most jöjjön egy részlet a műből. Thank you. Június 6-a és 30-a között rendezi meg a budapesti Wagner napokat a MÜPA. A Tannhäuserrel, Brünn Törföl áriestjével, a Nürnbergi mesterdalnokokkal és a Hősök és Hősnők című válogatás koncerttel várja a közönséget az idén 19. évébe lépő rendezvény, amit Fischer Ádám művészeti vezető neve fémjelez. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem kivételes akusztikai adottságait maximálisan kihasználó sorozatnak köszönhetően az intézmény méltán lett a világ Wagner rajongóinak egyik kedvelt zarándokhelye. A nyitó este június 6-án és június 29-én is látható lesz Matthias Oldag rendezésében a Tannhäuser. A produkcióban idén nem kevésbé jelentős művészek lépnek színpadra, mint a karizmatikus és tapasztalt német Wagner énekes Marco Jentsch, vagy a világ vezető drámai szopránjai között jegyzett Elizabeth Stryd, aki 2018-ban a bolygó hollandi szentájaként már bizonyított a MÜPA közönsége előtt is. Hermann Örgróf szerepét a kiváló Bretz Gábor énekli, Vénusz Láng Dorottya, míg Wolfram von Eschenbachot Lauri Vassar kelti életre. A produkció karmestere az Európa legnevesebb operaházaiban gyakorta vezénylő Michael Güttler. Az előadásban a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara mellett a Magyar Nemzeti Férfikar is közreműködik. Június 8-án a Velszi baszbariton Brünn Törföl valódi ínyentségeket felvonultató ária estet ad. A Nürnbergi mesterdalnokok, a Tannhäuser, a Valkür és a Bolygó hollandi legemlékezetesebb dallamait hozza el a budapesti közönségnek a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Most hallgassunk egy részletet a Tannhäuserből. az Őrség varázslatos tájain, Őri Szentpéteren, Szentgyörgyvölgyön, Velemiren és Magyarország hetedik legkisebb településén Lendva Jakabfán éled újjá a legendás virágzás napjai hagyománya május 30-a és június 1-e között. A Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest első alkalommal rendezi meg tavaszi fesztiválját, a Springfestet, amely a méltán híres művészeti találkozó a virágzás napjai örökségét viszi tovább. Kelemen Barnabás hegedűművészt kérdeztem.
A virágzás napjai, ez már a 26. lesz.
Bizony.
És 25 év őrség után Lendva Jakabfán.
Így van, ez az ország hetedik legkisebb falva. Itt találtunk mi egy tanyával felérő területet, egybefüggő területet, ahol parasztházakat újítunk fel, telepítünk kis faházakat, ahol a diákok majd tudnak gyakorolni, mert ez egy művésztelep lesz, ahol mesterkurzusok történhetnek nem csak hangszeres zenészeknek, hanem szinte bárkinek. Most épül a Pajta Színház. Ez lesz a központja ennek a fesztiválnak. A őrség és hetés határán húzódik. Onnantól majd az évek folyamán tervezünk újra olyan nagyok lenni, mint amit Süi Péter álmodott meg, aki a Hétrét ország és a Virágzás napjai fesztivált csinálta egy negyed évszázadon át.
Ugye itt hagyományozó mesterek lesznek, itt a népzenének, néptáncnak is nagyon komoly szerepe lesz. Így a klasszikus zene mellett. Mondd el, hogy kik lesznek a fellépők, mire lehet számítani?
Például velünk lesz azért a Berec család, tehát azért ők a zene és a népművészet népművelésre minden nyelven vállalkozni. Igen, népmese. Szóval a Berec családon belül Berec András, Berec István és Berec Misi, a zongoraművész is ott lesz.
Ő már azért a klasszikus vonalat képviseli.
Így van. Na most velünk lesznek olyan figurák, mint a korongazás és kerámia nagymestere Magyar Szombatfáról Albert Attila. Akkor Balog Anita, iparművész, kosárfonom. Ezek mind ilyen foglalkozások lesznek. De ott lesz Kassai Lajos, a lovasi jász, a híres, a hátrafelé nyilazó. Vagy Milkovics Jenő Fafaragó, akinek a székelykapunkat is csinálta oda Veleméről. Vagy Sági Gróf Márti, aki lentiben a legősibb tudás alapján készíti el elképesztő kenyereit. Ez is ennek csinyát, binyát és titkait fogja elárulni nekünk, vagy állatsimogatás, vagy traktorozás, vagy magaságyásról előadás, tehát nagyon sok érdekes dolog lesz még, és akkor ott lesznek még olyan művészek is, mint Lakatos Gyuri, Fenyő László, Győri Noémi, Maxim Risanova, Söndörgő, a Haranglább Együttes, népzenészek Zalaegerszegről, Pál István Szalonna és bandája, Vecsei H. Miklós elmeséli a Kisherceget, mi előadjuk a Prokofjev Péter és a Farkas című művét színészekkel, tehát igazán izgalmasnak ígérkezik ez a hosszú hétvége, péntek, szombat, vasárnap.
Mától vasárnapig tart a Fesztivál Akadémia Budapest első tavaszi fesztiválja. A fesztivál alapító Kelemen Barnabás hegedűművészt hallották, aki a Kelemen Kvartettel Bartók első vonós négyesét is elő fogja adni. Ebből hallgassunk meg egy részletet. Május 30-a és június 1-e között a Várkert bazárban rendezik meg most már második alkalommal a Várkert Festet. A háromnapos rendezvényen fellép például Pál István Szalonna, Liszt Ferenc díjas népzenész, Fekete Jenő, Emerton díjas énekes gitáros, a magyar blues élet meghatározó alakja, Malek Andrea, Máté Péter, Artisius és Emerton díjas énekesnő, aki a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarával közös fellépésén Ella Fitzgerald, Frank Sinatra és Barbara Streisand dalait is elénekli. Juhász Anna irodalmára görög világba kalauzol irodalmi estjén, amelyen többek között Papadimitriou Attila, Jászai Mari díjas színművész és lánya, valamint Száraz Dénes színművész is a vendége lesz. Juhász Annát hallják.
Május 31-én a Várkert Fest keretében lesz a szezonzárása az idei évadunknak, a Várkert Irodalmi Évadának. Ez minden évben valahogy úgy történik, hogy egy szabadtéri nyárban hajló rendezvénnyel zárjuk, és valamilyen utazással, ugye a könyv, vagy az irodalom önmagában lehetőség az utazásra, minden egyes könyvvel valahogy talán ki tudunk lépni az életünkből, de tágasságot tud adni, miközben meg is érkezünk ahhoz, hogy kik vagyunk és hova vágyunk, vagy mit szeretnénk csinálni. Ezen a rendezvényen ahhoz a sorozathoz térünk vissza, hogy valahogy ezt az utazást ténylegessé tesszük. Tehát volt már az olasz tájakra vívő irodalmi zenés estünk, a francia kultúrába, ugye ekkor lépett föl nálunk pár évvel ezelőtt utoljára Tompos Kátya, ott még gyönyörű francia sanzonokat énekelt, és most pedig a görög tájakra fogunk utazni, és azt elevenítjük fel, hogy a magyar irodalomnak ki az a fantasztikus 20. századi írónője, aki Görögországba vágyott, el is jutott Görögországba a 60-as évek közepén, és csodálatos útinaplóval idézi meg az ottani útját, ugye ő nem más, mint Szabó Magda, és az EUSZ küszöbénre utalok, úgyhogy ebből a művéből egy felolvasó színház lesz a vendégeinkkel, akik származásilag is kapcsolódnak Görögországhoz, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas beszélgetés, ének, tehát zeneszámok, görög zeneszámok, egy picit a színház, a tánc és az irodalom együttesével mindenki, aki eljön hozzánk, jól fogja magát érezni, és egy picit megmerítkezik ebbe a közös kulturális találkozásba.
A Várkert Festet június 1-én a Bohemian Betyársz és a Parnograszt közös koncertje zárja a Várkert Bazárban. Szűcs Leventét, a Bohemian Betyársz gitáros énekesét kérdeztem.
Most nem csak a Bohemian Betyársz, hanem a Parnograszt is képviselem, ugyanis egy közös koncertünk lesz itt a Várkert Festen, amikor a két zenekar együtt van színpadon. Június 1-én záró koncert, záró buli. A mi feladatunk az, hogy a végső tűzijáték azok mi legyünk ennek a fesztiválnak.
Mi lesz a zene? Lesznek egy közös számok?
Abszolút, ez a műsor ez azon alapszik, hogy a koncertnek a nagyjában minden két zenekar egyszerre van a színpadon, és Bohemian Betyársz dalokat játszunk közösen, és Parnograszt dalokat játszunk közösen, és aztán van egy-egy olyan blokk, ahol egyébként külön játszunk, meg néptáncolunk, meg ilyen táncpárbajt nyomunk, mert a mi oldalunkról is tudnak néptáncolni a srácok, meg az ő oldalukról is, úgyhogy egy egészen komoly kis show lesz. Már egy 6-7 éve együtt játszik ez a két zenekar, most januárban volt egy aréna koncertünk, ahol így mindent beleadtunk, amit lehet, és most már nagyon hiányoljuk az együttzenélést, úgyhogy nem sokára.
Érdekes a nevetek, Bohemian Betyársz, mert ez így magyar, meg angol. Tehát hogy jutottatok erre a névre? Annó, mikor?
Hát ez 2009-ben volt, akkor még gimnazisták voltunk, és a gimis álmot megéltük, hogy csináljunk egy zenekart, ami alapból ilyen különböző népzenei, meg folk fűszerekkel tűzdelt punk rock alternatív gitárzene. Úgyhogy itt keverve van minden, a zúzós, meg a borongós dalok a teljes őrülettel, meg a boldog és felszabadult dalokkal. És most már 16 éves a zenekar, közben szépen felnőttünk, és hát élvezzük azóta is az együtt zenélést a bandába. A név pedig onnan jött, hogy úgy gondoltuk, hogy képviselje a zenekar neve azt, amit mi képviselünk, és hát bohémak is voltunk, meg betyárosak is, és akkor ezt a kettőt így kevertük össze, viszont ambícióink már voltak bőven, és akkor is külföldre is reméltük, hogy egyszer eljutunk, és ezért gondoltuk azt, hogy egy ilyen angolosított névvel fogunk a rockzene útjára lépni, és sikerült szerencsére, sokat járunk külföldre is zenélni.
Tehát a betyár az egy annyira hungarikum szó, hogy igen, ez lefordíthatatlan?
Abszolút. Szerintem ez a kuriózum. Mi egyébként úgy járunk, meg vannak sikereink külföldön, hogy a 95%-a zenénknek magyar nyelven van, és mégis van, hogy éneklik az emberek már, mondjuk Spanyolországban megtanulják a szövegeket, és magyarul halandzsáznak, szóval el lehet ezt érni, ebben volt szerintem kicsit a küldetés tudat is, hogy nem Bohemian Banditos lett a nevünk, hanem Bohemian Betyársz, hogy ott egy ilyen izgalmas név, amire az ember szerintem külföldi promóterként is akár csak oda kapja a fejét, hogy mi ez a furcsa szó, hogy Betyársz, hogy ilyet még nem látta. Igen, 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 de szépen lassan megtanulják.
És merre van az előre számotokra?
Minden évben eléggé sokat járunk szerencsére külföldre, és most idén Ami nagyobb dobás lesz, még nagyobb utazás az, hogy Kanadába megyünk, ősszel pedig Kína meg Japán újra. Covid előtt leállt ez a kínai lehetőség, de ott már akkor volt 3 turnénk. Japánban is 3, és akkor most újra visszatérünk ezekbe az országokba, és így az ottani rajongókat is egy kicsit megtáncoltatjuk.
Kik a rajongóitok? Tehát mikor azt mondtad, hogy Kanadába mentek, akkor vagy arra gondolok, hogy biztos lesznek ott magyarok?
Abszolút így lesz, mert most a torontói magyar napokra megyünk ki, viszont előtte már 2 kanadai turnénk volt, ami meg csak Francia-Kanadában volt, egy ilyen francia folk-punk zenekarral, és ott meg csak ilyen quebeci francia-kanadaiaknak játszottunk.
Próbálom magam egy kínainak meg egy japánnak a helyébe képzelni. Ők hogy fogadják?
Szerintem nekik sokkal egzotikusabb és különlegesebb, amit csinálunk, mint akár egy amerikainak lenne, mert ezek a dallamok nekik olyan távoli, mint hogyha mi hallanánk valószínűleg egy japán áriát punk rockkal keverve. Egyébként vegyes, mert van, amikor nagyon fegyelmezett, hát ilyen ázsiaiasan jól viselkedő közönséggel találkozunk, de azért Japánban, meg Dél-Koreában főleg nagyon vadbulik is voltak már, ahol csak így pislogtunk, hogy hogy repülnek az emberek így a csilláról, de meg így a színpadra fel, úgyhogy ott is megvan ez a kultúra, de játszottunk Dél-Koreában egy jazzfesztiválon, amit máig nem értek, hogy miért hívtak minket egy jazzfesztiválra, valami nagy hatalmas jazzhős után léptünk fel, és ült a közönség esőben, végig tapsolta az összes számot, és annyira megdicsértek, hogy olyan szeretetet árad belőlük, hogy utána azt éreztük, hogy na jó, hát hiába ültek az emberek, nem megszokott, de mégis értékelték, amit csináltunk, és kaptunk tőlük sok szeretetet, meg pozitív visszajelzést.
Tehát június 1-én itt a Várker Feszten tizárjátok ezt a Várker Fesztivált. De hát előttetek a nyár, hol fogunk titeket még hallani?
Minden nagy magyar fesztiválon részt fogunk venni. A Művészetek Völgye meg az Ördögkatlan, amit nagyon szeretünk, Fishing on Orfű, de minden más fesztiválon is örömmel játszunk természetesen. Csak azt tudom, hogy ki van húzva így a nyaram, hogy nem megyünk sehova nyaralni.
Majd utána.
Juhász Annát és Szűcs Leventét kérdeztem a május 30-ai és június 1-ek között megrendezendő Várkert Fest keretében megvalósuló programjaikról. A mai műsort a Bohemian Betyász és a Párnograszt közös muzsikálása zárja. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Amit van el.